Istennek igéjét, Józsué könyvéből fogom felolvasni a 4. rész első 9 versét. Amikor az egész nép minden estől átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak: választhatok ki a népből 12 férfit, törzsenként egy-egy férfit, és ezt a parancsot adjátok nekik. Vegyetek föl 12 követ innen a Jordán közepéből, ahol a papokába áll Szilárdan, vegyétek azokat magatok, vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. Józsué oda hívta azt a 12 férfit, akiket Izrael fiai közül kijelölt, törzsenként egy-egy férfit, és ezt mondta nekik Józsué: menjetek be a Jordán közepébe, Isteneteknek, az Úrnak ládája elé, és vegyen fel mindenütőtök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint. Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek. És ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle követ ezek, akkor ezt mondjátok nekik: ketté vált a Jordán vize az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a követ Izrael fiai mindörökké. Izrael fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből 12 követ, Izrael törzseinek száma szerint, ahogyan az Úr mondotta Józsuénak. Magukkel vitték a szállásukra, és ott helyezték el azokat. 12 követ állított fel Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol a szövetség ládáját tűző papoklába állt. Ott is vannak, mind a mai napig. Eddig Isten igéje, hagyjuk meg a fejünket is, kérjünk áldást az ige hirdetésére.
Nemrég egy érdekes élményben volt részem, mert most volt a 25. érettségi találkozónk, és érdekes volt találkozni azokkal az emberekkel, akikkel nagyon régóta nem találkoztunk, de amiről szeretnék mesélni, és igazán érdekes volt az, hogy eljött néhány tanár is, és hát szemérmetlenül dicsértek minket, hogy milyen jó osztály voltunk. Többek között a magyar tanárunk mondta, hogy milyen fantasztikusan bátor meg leleményes egy társaság voltunk, mert már elsőben kapott olyan dolgozatot, amelyik egy ilyen kis picike papírra volt írva, borítékba volt téve, meg volt címezve, feladóval és címzettel. A címzett a tanári asztal volt, és Énes tanár úr, és a feladó pedig az osztálytársam neve, és tudom, harmadik padsor, negyedik pad. És hát ezen azért úgy némiképpen meglepődött, mert mondom, milyen dolgozatokat nem kapott, mert érdekes volt, hogy amikor elmesélte ezt, akkor mondta, hogy tartalma is érdekes volt, mert hát Sziszifoszról írt az illető, és az mindig fölgörgeti a hegyre a sziklát, és az legurul. Zárójelben ott volt egy mondat, hogy hát úgy kell neki, miért nem rakott alá egy éket. És ez, hát hogy ez milyen fantasztikus a többi. Ami miatt ezt most felhoztam, azon kívül persze, hogy felkeltsem a figyelmet a mondani valóm irán, az az, hogy ez a történet nem így volt. Valóban a illatos levélkét azt egy osztálytársam írta dolgozatként, de a tartalmat azt nem ő írta, hanem én. Na de erre a tanár már nem emlékezett 29 év távlatából. Annak ellenére, hogy hát valószínűleg ez sokként hatott rá, emlékszem már, a következő órán fel is olvasta, hogy ez mennyire megviselte őt olvasás közben. De úgy tűnik, hogy 29 év is elég ahhoz, hogy bizonyos emlékeink azok elmosódjanak, más emlékek azok úgy egybefonódjanak. Úgy látszik, hogy ott a dolgozatjavításkor két megrázkódtatás is érte szegényt, és akkor ezt úgy egyé alakította az emlékezet. És úgy tűnik, hogy az életének több területe is van, amikor akár fontos események is úgy egybe mosódhatnak, vagy eltűnhetnek a jelentéktelenségben. És a felolvasott ige az pont egy ilyen nagy esemény, amit Isten azt akarja, hogy ne tűnjön el a jelentéktelenségben. Ne felejtsék el, nem csak hogy 30 év után ne felejtsék el azok, akik ott voltak, hanem ne felejtsék el majd a fiai, meg azoknak a fiai, meg azoknak a fiai se. Láthatóan jó eredménnyel nem felejtődött el az esemény, hiszen mi is olvashatunk róla. Hát nem csak, hogy 30 év, hanem több mint 3000 év távlatából ez az esemény fennmaradt, hogy, hogy hogyan is ment át Izrael népe annak idején a Jordánon, hogy elfoglalhassa az új hazáját. És erről az eseményről szeretnék most beszélni, hogy amit Józsué csinál, hogy mi is, hogyan is emlékezzünk ezekre a dolgokra, amik régen történtek, de nagy dolgok voltak. Józsué azt csinálta, hogy miután átértek a folyón, nem került felolvasásra, de talán sejteni lehet, hogy mi történt. Amikor belépett a szövetség ládája a folyóba, akkor megállt a Jordán vize, és száraz lábbal tudott átkelni az egész hadsereg a Jordán vize, miközben a papok a szövetség ládájával bent álltak a folyó közepén. És akkor átért mindenki, akkor Józsué azt mondta, hogy most akkor nézzünk 12 hát jókötésű embert a 12 törzsből, ők menjenek vissza, és vegyenek fel 12 követ. És hozzák ki, a folyóból hozzák ki ezeket a köveket. Ugye ezeket a köveket egyébként nem lehetett volna olyan egyszerűen hozzájutni. Azt lehet olvasni, hogy ebben az időben magas volt a Jordán vízállása, tehát csak úgy nagy köveket felhozni az aljáról, az azért egy eléggé nehéz ember próbáló feladat lett volna. Visszament ez a 12 ember, vállukra vettek egy-egy követ, hát gondolom olyan ekkora kövek lehettek. Túl kicsit nyilván szégyen lett volna hozni, túl nagyot meg nem bírtak volna el. Tehát nagyjából el tudjuk képzelni, hogy ezek milyen emlékkövek lehettek, és ezeket magukkal vitték, sőt, nem is hagyták ott a folyó partján, hanem azt mondta Józsué, hogy vigyék magukkal a szállásra, ahol aznap megszálltak. Sőt, tovább is vitték ezeket a köveket, mert olvassuk, hogy később ezeket a köveket Gilgálban helyezték el, és ott állították fel végleges helyükön. Miért is van az, hogy köveket választanak? Miért van az, hogy köveket állítanak fel? Azért, mert ezek a kövek ezek elég maradandóak. Tehát az ember megnéz egy követ, különösen egy ilyen nagy terméskövet nézünk, akkor az több ezer éves lehet, és várhatóan lehelyezik valahova, akkor az még ott több ezer évig eléggé feltűnő jelenség lehet. Különösen, ha mondjuk fognak egy ilyen nagy terméskövet, elviszik valami olyan helyre, ahol olyan fajta kő nincsen, és oda leteszik. Sőt, azt lehet megfigyelni, hogy ezeket az emlékköveket, ezeket általában fölállították. Hát mondjuk ilyen lapos vagy hosszú kövek, amiket nem így lapos vagy hosszú oldalokkal lefektetve rakta fel, hanem fölállították. Miért? Mert ez nem egy természetes helyzete egy kőnek, hogy így föl van állítva. És ezért aztán ez az utódokban földre vetődhet az a kérdés, hogy hogy került ide ez a kő? Most képzeljük el, hogy van egy olyan terület, ahol csupa ilyen apró fehér kő van, és akkor van ott egy ekkora fekete, és ráadásul föl van állítva. Mindenkinek eszébe ötlik, hogy mi ez a kő, hogy került ez ide? És minden alkalommal, amikor itt emlékkövet állítottak, ennek ez volt a célja, hogy ez különleges legyen, ez emlékezetes legyen, feltűnő legyen, hogy megkérdezzék, hogy mi ez. És akkor el kellett mondani, hogy ez azért van itt, mert hogy Izrael népe száraz lábbal kelt át a Jordánon, vagy száraz lábbal kelt át a Vörös-tengeren. Érdekes, hogy ebben a részben, először itt az elején mondja el Józsué, hogy miért is állították ezeket a köveket, és aztán később a 23. rész versben megint elmagyarázza egyszer Józsué, hogy miért vannak ezek a kövek. Valószínűleg ez két különböző időpont volt, akkor a 23. részben az van leírva, hogy Gilgálban állították fel ezeket a köveket, mert messzebb a helytől, és ott már azt mondja, hogy azért, hogy emlékezzetek arra, hogy átjöttetek a Jordánon, és emlékezzetek arra, hogy átjöttetek a Vörös-tengeren ugyanígy. Összekötjük Istennek két nagy tettét, és mindegyikről emlékezünk. Nagyon sok helyen olvasunk az igében ilyen kőállítási történeteket. Sőt, egy kicsit utána olvasunk, akkor kiderül, hogy Józsuénak ez a kőállítási története, az abszolút nem előzmény nélküli. Olyannyira, hogy maga Isten parancsolta meg azt, hogy ezeket a köveket állítsák föl. Mózes 5. könyvében a 27. részben, az első verstől olvashatjuk azt, hogy Mózes elismételte a törvényt. Elmondta újra a népnek, hogy mit kell betartani, hogy akkor, amikor majd átmentek a Jordánon, ugye tudjuk, hogy Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, hogy a Jordánnak a túlpartján halt meg, mielőtt átért volna Izrael, de gondoskodott arról, hogy majd ha átmentek a Jordánon, akkor mit kell csinálni? Szolvassuk az igében, ha majd átkeltek a Jordánon azon a földre, mert Istened az Úrad neked, állíts fel nagy köveket, és meszeld be azokat. Írd fel rájuk ennek a törvénynek minden igéjét, mikor átkelsz. Menj be arra a földre, melyet Istened az Úrad neked. Tejjel és mézzel folyó földre, hogy megígérte neked az Úr atyáid Istene. Mikor átkeltek a Jordánon, állítsátok fel az Ebál hegyén ezeket a köveket, ahogyan ma parancsoltam nektek, és meszeljétek be azokat. És akkor rá kellett írni az igéket. Megint csak van egy nagy kő, valójában nem is egy, hanem több nagy kő, be van meszelve, és rá vannak vésve fontos igény. Ezek hosszú ideig megmaradnak. Az Ebál hegye egyébként is egy emlékezetes hegy, Isten emlékeztette a törvényre az ő népét. És elmondatta az egész néptel azt, hogy kik azok, akik átkozottak, akik nem tartják be az ő törvényét, és kik azok, akik áldottak, akik betartják az ő törvényét. És úgy végződik ez a rész, hogy írja a követve ennek a törvénynek minden igéjét, tisztán és világosan. Nehogy véletlenül feledésbe menjen bármi is. Valaki esetleg feledékeny lenne, az is, hogy eljön ide, akkor megláthassa, hogy mi a lényeg. Aztán nem csak ilyen alkalmakkal állítottak törvényt, nem csak Isten parancsára állítottak ilyen köveket fel, hanem bizonyos különleges helyeknek a megjelölésére is. Az egyik első ilyen emlékoszlop állítás történetét, azt Jákobnál olvassuk. Emlékszünk, amikor Jákob elaludt, és álmodta az égigérő létrának a jelenetét, és aztán, amikor fölébredt, akkor rájött arra, hogy hát tulajdonképpen ő itt Istennel találkozott. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Az a hely, ahol az ember Istennel találkozik, az nem más, mint Isten háza. Lehet ez valakinek a saját kis szobája, lehet ez egy hely a pusztában, ahol egy kövön alszik, de lehet ez akármi. Ahol találkozunk Istennel, az Isten háza. És akkor reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, ami a feje alja volt, fölállított a szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Jákobnak még fogalma sem volt, hogy mi fajta áldozatokat fog majd Isten elrendelni később, de fontosnak tartotta azt, hogy most ez a kő itt megmaradjon, és olajat öntött a tetejére, mint valamilyen áldozatot. És aztán elnevezte ezt a helyet ételnek. Sok helyen olvasunk egyébként erről a helyről később is az igében, ez egy emlékezetes hely volt. És aztán egy nagyon érdekes dolog történik, Jákob fogadalmat tesz. Ha elolvassuk az ő fogadalmát, azért ez eléggé jellemző rá. Csak úgy közbe szúrnám, mert érdekes. Felolvasom, milyen fogadalmat tett Jákob. És ilyen fogadalmat tett Jákob, ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetű ruhát, és békességgel térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, mely szent oszlopként állítottam fel, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, tizedét neked adom. Ez egy olyan jó kereskedőféle fogadalom volt, hogy ha mindent megkapok tőled, amire szükségem van, akkor akkor majd Istenként foglak tisztelni. Ha adsz nekem valamit, a tizedét vissza is adom neked. De nagyon fontos látni azt, hogy bár ez egy nagyon kis pici fogadalom, de Jákob ezt be akarta tartani. Azt mondta, és most felállítom ezt az oszlopot, hogy ez legyen bizonyság köztünk. Én erre a dologra emlékezni akarok. Nem akarom ezt elfelejteni, ez egy fontos dolog. Olyannyira, hogy később is látunk ilyet, Jákob még egy oszlopot állított, ami nem Isten és közötte lévő megállapodás oszlopa, hanem egy emberi megállapodásnak az emlék oszlopa. Nagyon érdekes, mert amikor Jákob eljött Lábántól, és hozta a feleségeit, akkor hát nem olyan jó hangulatban váltak el egymástól. És aztán Lábán utána ment, végül is sikerült kibékülniük, de hát azért ez kellemetlen volt. Végeredményben Lábán átverte Jákobot, Jákob átverte Lábán, tehát volt bőven mit megbocsátani egymásnak, volt bőven mit rendezni, és úgy látszik, hogy mindketten egy kicsit bizonytalanságban voltak a másik felől. Mindketten meggyőződtek arról, hogy hát ez nem olyan becsületes ember, ezért aztán állítottak egy oszlopot. Összehordtak sok követ, és azt mondták, hogy na most akkor itt most megállapodunk. És ez a kő, ez lesz bizonyság ellenünk, hogyha ezt megszedjük. Érdekes egyébként, hogy hogyan is beszéltek erről. 1 Mózes 31-ben olvassuk ezt, utána felállították a kőrakást, akkor elnevezték Lábán valaminek, Jákob megint valaminek, és utána Lábán ezt mondta, ez a kőrakás tanú köztünk, ezért nevezik Gálírnek, de Micpának is, mert ezt mondta, az Úr tartson szemmel bennünket, amikor mi nem látjuk egymást. Ugye arról van szó, hogy Lábán visszament, és lakott ott, ahol lakott, eredetileg. És Jákob pedig elment, és messze voltak egymástól. Figyeljétek meg, hogy mire hivatkozott Lábán. Az Úr az, aki majd lát minket. Sőt, és akkor most egy intés jön Jákobban szembe, ha lányaimmal rosszul bánsz, ha lányaimon kívül még feleséget veszel, nem fogja ugyan látni senki közülünk, de az Isten lesz tanú köztünk. Majd ezt mondta Lábán Jákobnak, itt ez a kőrakás és szent oszlop, melyet emeltem köztem és közted. Tanul ez a kőrakás, tanul ez a szent oszlop, hogy sem én nem megyek át egy kőrakás mellette hozzád, sem te nem jössz át egy kőrakás és szent oszlop mellett én hozzám rossz szándékkal. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy olyan megállapodást kötöttek Lábán és Jákob, amit nem tudtak ellenőrizni. Mert hát messze éltek egymástól. Lábán aggódott a lányai miatt, hogy hát, hogyha ez a Jákob még vesz maga mellé 12 másik feleséget, és akkor az én lányaimnak nem lesz jó dolga. Azt mondja, hogy majd Isten látni fogja. Senki nem fogja közülünk látni, hogy te mit csinálsz. De Isten látni fogja. És erre emlékezhetsz azért, mert itt van ez az oszlop. És érdekes, hogy kettőjük között van felállítva ez az oszlop, hogyha ellenségeskedés támadt volna Lábán és Jákob között, akkor az ellenségeskedőnek el kell menni az oszlop mellett. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én ezt a dolgot elfelejtettem, hogy közben azért annyi minden történt. Hát mit számít az? El kellett menni a kőrakás mellett, és szándékosan kellett megszegni ezt a szövetséget, ha valaki ellenségeskedni akar. Nem szegte egyébként meg se Lábán, se Jákob ezt a szövetséget. Mint egy biztosítékként állították a másikkal szemben az emléket, hogy nehogy elfelejtse azt. Ha bármi történik, nehogy elfelejtse és eljöjjön ellenem. Mert akkor el kell jönni emellett a kő mellett. És szeretnék mondani még egy történetet, amikor egy ilyen emlékkő állításról van szó. Ez pedig szintén Józsué állította egy sokkal későbbi időpontban, amikor a szövetséget erősíti meg Józsué. És pedig olyan módon, hogy, hogy a néppel tulajdonképpen elmondatja újra azt, hogy mi önként szolgáljuk Istent. Így kezdődik a Józsué 24.15-ben a történet. Nem fogom felolvasni az egészet, csak egy kulcs részeit. Amikor is Józsué nagyon világosan döntés elé állítja az embereket. És azt mondja, hogy de ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, választhatok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én népem, házam népe az Urat szolgáljuk. Azt mondja, választhatok. Hát a ti döntésetek, hogy mit csináltok. Hát én nem tudom rátok kényszeríteni, hogy Isten szolgáljátok. És erre válaszolt a nép, és ezt mondta, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljunk. És akkor elmondják, hogy miért. Hogy ő hozott ki minket Egyiptomból, kiűzte előnünk ezeket a népeket. És érdekes, hogy Józsué, mint hogyha a saját elhatározása ellen érvelne. És ezt mondja Józsué a népnek, nem tudjátok kiszolgálni az Urat. Mert szent Istenő, féltőn szerető Istenő, nem tűri el hitszegéseiteket és vétkeiteket. Ha majd elhagyjátok az Urat, és idegen isteneket szolgáltok, akkor ő újra és újra csapást hoz rátok, és megsemmisít. Ha addig jót is tett veletek. A nép azonban ezt felelte Józsuénak, nem, mi az Urat akarjuk szolgálni. És akkor így szólt Józsué a néphez, magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. És ők azt mondták, tanúi vagyunk. És akkor el kellett távolítani az idegen isteneket, és a 26. versben ezt olvassuk. Azután beírta Józsué ezeket a dolgokat az Isten törvényének a könyvébe, majd fogott egy nagy követ, és odaállította az alá a cserpa alá, mely az Úr szent helyén volt. És ezt mondta Józsué az egész népnek, ez a kő lesz tanúbizonyság ellenünk, mert ez hallotta az Úrnak tett minden mondását, mikor beszélt velünk. Ez lesz tanúbizonyság ellenetek, ha megtagadjátok isteneteket. Miről van szó? Gyakran hozunk döntéseket. Általában önkéntes döntéseket hozunk. Itt is, amikor Józsué megújította a szövetséget, a nép teljesen önkéntes döntést hozott. Sőt, a döntései ellen még érvelt is Józsué, hogy hát nehéz dolgot csináltak. Hát nézzétek meg, mennyire alkalmatlanok vagytok. Mégis ezt akarjátok? És akkor azt mondják, igen, mert mi emlékszünk arra, hogy Isten mit tett velünk. És akkor visszaemlékeztek arra, hogy kihozta őket Egyiptomból, hogy áthozta a Vörös-tengeren. És akkor most ennek az új döntésnek új emlékoszlopot állítunk. Vajon nem jó-e, hogyha a saját életünkben is vannak ilyen emlékoszlopaink? Ezeknek nem feltétlenül kell kőből lenni. A kőből lévő emlékoszlopnak van egy nagyon jó tulajdonsága, az, hogy elég tartós és elég nehéz. Tehát viszonylag nagy erőfeszítés kell ahhoz, hogy valaki meggondolja magát. És az alatt mondjuk tud gondolkodni. Tehát ha valaki mondjuk egy nagy követ tesz a kertjébe, és azt mondja, hogy emiatt arra fogok emlékezni, hogy most így vagy úgy döntöttem, akkor nagyon nehéz erre nem emlékezni, mert folyton ott a kő. Ha meg el akarja vinni, akkor ahhoz nagy apparátus kell. Tehát úgy neki kell gyűkőzni, akkor kockát tartja a derekát, vagy oda kell hozni egy darut. Szóval valami nagyon komoly elhatározás kell, hogy átlépjük a saját döntésünket. De nem feltétlenül kell ilyen fizikai emléket állítani. Azt olvassuk az új szövetségből, hogy amikor az a bűnös asszony bement az Úr Jézussal találkozni, amikor Simon házában volt, és megkente a lábát, akkor az Úr Jézus azt mondta Simonnak, hogy amíg beszélni fognak az evangéliumról, addig emlékezni fognak arra, hogy ez a nő mit tett. Tulajdonképpen az Úr Jézus egy ilyen virtuális emlékoszlopot állított neki. És nézzük meg, 2000 évvel később olvassuk ennek a történetnek a szavait. Ez egy olyan erős kijelentés volt az Úr Jézustól, hogy elég volt arra, hogy lejegyezzék az evangélisták. Elég volt arra, hogy fennmaradjon 2000 éven keresztül. Sokkal tovább egyébként, mint ahogy mondjuk egy emlékkő fennmarad. Ezeknek az emlékköveknek egyébként addig van jelentősége, amíg emlékeznek rá, hogy mit jelent. Minden olyan oszlop, talán az egy kivétellel, amikor ráírták a törvény betűt, az egy nem faragott kő volt, amit fölállítottak, és talán úgy hagyták. Ennek addig van jelentősége, addig van értelme, amíg az emberek emlékeznek rá. Tehát tulajdonképpen az emlék és a kő, azok összefüggnek. Az emlék addig marad meg, amíg a kő megmarad. És a kőnek addig van értelme, ameddig az emlék megmarad hozzá. Tehát a kettő az egy segítője egymásnak. Tehát nem a kő hordozza a gondolatot, a kő egy segítség arra, hogy az ember a fejében tudja tartani a gondolatot. Mondok egy 20. századi példát rá, van egy rokonom, aki le akart szokni a dohányzásról. Ez egy nehéz döntés, aki már próbálkozott ilyennel, tudhatja. És ő úgy segítette meg magát, hogy a WC-ben a tapéta szélére ráírta azt a dátumot, amikor elhívta az utolsó cigarettát. Ez tulajdonképpen egy emlékkő. Miért? Mert minden alkalommal, amikor bemegy oda, akkor szembesülni kell a dátummal. Aztán valahányszor el akar szívni egy cigarettát, akkor gondolhatott arra, hogy hát ha én ezt most elszívom, akkor rossz lesz nekem WC-re menni. Mert hát ott lesz a dátum. Ja jó, persze van egy megoldás, hogy újra tapétáljuk a WC-t, de hát ez azért egy megkerülése a problémának. És hát több mint 30 éve nem dohányzik. Azóta már persze nincs meg a WC-tapétán a felirat, elvégezte a dolgát, és már mint a felirat, és ezért akár már el is enyészhetett. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ezekre az emlékkövekre nem Istennek van szüksége. Nem másoknak van szüksége, nekünk van szükségünk rá. Hogy emlékezzünk arra, hogy mit tett velünk Isten. Szóval föl kell hívni a figyelmet arra, hogy léteznek hamis emlékkövek is. Olyan emlékkövek, amik nem Istennek tetsző emlékkövek. Ilyenekről is olvashatunk az igében. Két rossz példát is lehet olvasni, amikor valaki saját magának állított emlékkövet. Az egyik az 1 Sámuel 15-ben olvassuk, amikor Saul állított magának emlékkövet. És érdekes a történet, felolvasom talán mind a három verset, mert nagyon érdekes a szituáció. Isten mondta először Sámuelnek, Sámuel volt, aki felkente Saul. Megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Reggel korán fölkelt Sámuel, hogy találkozzon Saullal, de akkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állított magának. Azután megfordult, és továbbment, és lement Gilgálba. Érdekes, hogy Sámuelnek megmondja Isten, hogy én elvetettem Sault, mert elfordult tőlem. Nem akarom, hogy tovább király legyen. És olyan különös a reakciója Sámuelnek. Azt mondja, Sámuel haragra gerjedt. És egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Miért? Egy rossz király síratott. Saul egy nagyon alkalmasnak tűnő király volt. Saul egy erős ember volt. Egy fejjel kimagaslotta a tömegből. Egy tehetséges ember volt. Amikor királlyá kenték, akkor még szerény ember is volt. Nagyon alkalmas emberi király volt. Valószínűleg Sámuel szerette Sault. Ő úgy gondolta, hogy gaz király ez. Jót választottunk mi itt Istennel. És aztán Isten azt mondja, hogy nem kell már többet. És elindult Sámuel, hogy ezt megmondja neki, és nem találja a királyt. Már csak a híre van. Meg egy oszlop, amit állított magának. Nem különös, hogy egy szerény ember, aki amikor azt mondták, hogy most királyá kellünk, akkor elhúj. És azt mondta, hogy nem vagyok én alkalmas. Amikor Isten elveti, akkor hirtelen emlékoszlopot kell állítani magára. Hogy emlékezzenek rám. Miért? Talán azért, mert félt attól, hogy el fogják felejteni. Nem felejtették el, ez tény, valószínűleg nem az emlékoszlopa miatt, de hogyha most a vasárnapi iskolás gyerekektől megkérdezzük azt, hogy hát milyen király volt Saul, akkor a jókat nem mondanak róla. Kevés dolgot tudunk felhozni, amit Saul jót tett. Annak ellenére egyébként, hogy ő is jól indult. Jó király volt, csak élete végére engedetlenné vált, és ahelyett, hogy az Úrnak állított volna emlékoszlopot, saját magának állított emlékoszlopot. Van egy másik, kevésbé ismert példa, viszont egy abszolút nem kevésbé rossz emlékű emberről. Ez pedig a 2 Samuel 18-18-ban olvassuk. Absalom még életében vett és felállított magának egy emlékoszlopot a királygyölgyben, mert ezt mondta, nincs fiam, aki fenntarthatná nevem emlékét. Ezért a maga nevéről nevezte el az oszlopot, Absalom emlékoszlopának nevezik. Azt még ma is. Ezt azután jegyzi meg az ige, amikor leírja azt, hogy Absalom, miközben menekült, elkapták, megölték és jeltelen sírba temették. És akkor jegyzi meg az ige azt, hogy hát igen, de Absalom még gondolt azért erre. Korábban is, hogy fölállított saját magának egy emlékoszlopot. Megint csak egy olyan ember állított magának emlékoszlopot, aki attól tartott, hogy őt el fogják felejteni. Az Ószövetségben az egy nagyon komoly és ítélet volt, hogyha Isten azt mondta valakiről, hogy eltörli az ő nevét. Ez azt jelentette, hogy többé senki nem fog róla emlékezni. Absalom ettől félt, és ezért inkább felállított egy oszlopot magának. És ha belegondolunk, miről is maradt fönn a neve? A lázadásáról, arról, hogy apja ellen támadt, és végül, ahogy dicstelenül meghalt. Az ő neve is fennmaradt, tulajdonképpen ellenpéldaként. Minket is néha fenyeget az a veszély, hogy emlékoszlopot állítunk magunknak. Amikor vannak cselekedeteink, amiket olyan jónak gondolunk, amiket klassznak gondolunk, amit úgy gondoljuk, hogy hát igen, itt most tényleg jól megálltam a helyemet, akkor erre most én vissza fogok emlékezni. Vagy ennél még veszélyesebb, hogy van egy konfliktus. És abban a konfliktusban összeütközünk, és akkor én arra gondolok, hogy itt nekem volt igazam. És akkor ennek az igazamnak az emlékét, ezt jól megőrzöm magamban. Nem, valószínűleg ma már nem állítunk emlékoszlopot emiatt, tele lennénk itt mindenféle emlékkövekkel, ha mindenki, aki úgy gondolja, hogy igaza van, köveket állítana magának, de azért emlékszünk ezekre olyan jól, mint ahogy emlékeznénk akkor, hogyha a kertben ott állna egy szép márványoszlop annak az emlékére, hogy milyen igazam van nekem. Aztán vannak ilyen emlékoszlopok, amiket azt mondta Isten, hogy el kell pusztítani. Érdekes, hogy Isten azt parancsolta az ő népének, amikor bevonultak az ígéret földjére, hogy vágják ki a ligeteket, döntsék le az emlékoszlopokat. Miért? Mert ezek a ligetek, ezek szent ligetek voltak, és ezek az emlékoszlopok olyan emlékoszlopok voltak, amiket az ott lakók az ő isteneik emlékére emeltek. Tulajdonképpen a pálványkultusz megszüntetésének egy lépése az, hogy kiváljuk a szent ligeteket, hogy ledöntjük azokat az emlékoszlopokat, amik hamis istenekre emlékeztetnek. És figyeljünk arra, hogy a mi életünkben is vannak ilyen hamis istenekre emlékeztető emlékoszlopok. Mi is állítunk ilyen oszlopokat. Persze, mi nem köveket állítunk azért, ennél sokkal óvatosabbak vagyunk. De a saját igazságunknak az emlékei, azok ott vannak. Vagy van egy másik nagyon kemény kőből és nagyon jó megalapozott emlékoszlop, amit nem vagyunk hajlandók ledönteni. Ez pedig a mások bűneinek az emlékei. Azoknak a bűnöknek az emléke, amit ellenünk követtek el. Milyen sokszor tudunk arra emlékezni, hogy találkozunk valakivel, akivel konfliktusunk volt, és aztán eszünkbe jutnak azok a dolgok, amiket elkövetett ellenünk. Ó, nem tegnap, hát lehet, hogy ami kultúrát emberek lévén nem akarunk konfliktusba kerülni, akár 10 évig nem találkoztunk vele, na de azok a 20 évvel ezelőttiek, azok milyen borzalmas dolgok voltak. És milyen kár az, hogy nagyon sok rossz dologra emlékszünk másokkal kapcsolatban. És azok a dolgok, amiket jókat csináltak nekünk, azokat meg elfelejtjük. Ha kapunk valakitől valamit, akkor nem állítunk ennek maradandó emléket. Ha valaki elvesz tőlünk valamit, akkor lehet, hogy az sokkal inkább. Gondoljunk csak arra, hogy van egy munkahely, és akkor ott, mondjuk januárban 10% fizetésemelést adnak az embereknek. Novemberben pedig 10%-kal csökkentik mindenkinek a fizetését. Melyik lesz az emlékezetes? Szerintetek hány ember fog arra emlékezni mondjuk 5 év múlva, hogy milyen jó kis fizetésemelést kaptam én januárban? Mert még 20 év múlva is fogják emlegetni a novemberi fizetéscsökkentést, nem? Pedig tulajdonképpen az történt, hogy 10 hónapig magasabb fizetést kapott mindenki. Az egésznek a hozadéka az pozitív volt, nem? Mégis az egyiket elfelejtjük, a másikat pedig megőrizzük az emlékeinket. Nagyon fontos, hogy időnként a saját személyes történelmünkben is ilyen emlékoszlopírtást végezzünk. Mi van azokkal a bűnökkel, amiket Isten megbocsátott? Azokkal a bűnöket, amiket én követtem el, és Isten megbocsátotta. Azokra ki tud emlékezni? Én. Isten azt mondja, hogy soha többet meg nem emlékezem ezekről. Tehát Isten ledönti azokat az emlékeket. Nem azért, mert Isten feledékeny lenne, hanem azért, mert szándékosan nem emlékszik meg róla. Na, különös, hogy Isten, aki mindent tud, azt mondja a mi bűneinkről, hogy nem emlékszem azokra. Tulajdonképpen mi történik? Hogy akkor, amikor Isten megbocsájt egy bűnt, akkor az úgy törni el, mintha ott se lenne. Tehát visszaáll az eredeti állapot. Vajon mi, amikor megbocsájtunk egy bűnt, vagy azt mondjuk, hogy megbocsájtunk egy bűnt, akkor visszaállítjuk az eredeti állapotot? Vagy hát úgy tessék, lássék. Nem emlegetjük minden nap, csak mondjuk évente 2-szer. Vagy csak annak az eseménynek az évfordulóján keserünk egy kicsit rajta, amikor történt. Nem arról van szó, hogy azért mi bebetonoztunk oda egy jó kis emlékoszlopot erre a bűnre, és azt nem döntöttük le. Izraelnek az volt a feladata, hogy ledöntse ezeket az oszlopokat. Miért? Hogy ne maradjon meg azoknak az isteneknek az emléke. És mi lett az eredmény? Nem döntötték le azokat. Nem vágták ki a szent ígeteket, vagy nem mindegyiket. És igenis megmaradt azoknak az isteneknek az emléke. És évszázadokon keresztül nyögték ennek a következményét. És ez így van a mi személyes életünkben is. Ha nem döntjük le a régi bűnök emlékét, akár a miénket, akár a másokét, azok megmaradnak. Megmaradnak és tovább fognak mérgezni, és tovább ott fognak állni, és közénk állnak az emberek közé. Érdekes, hogy hogy Lábán és Jákob közötti szövetségnek a köde. Az ott áll közöttük. De miért? Hogy megóvja őket egymás haragjától. A régi bűnök emlékére állított kövek, azok is ott állnak közöttünk. Miért? Hogy megóvjanak minket az egymás szeretetétől. Nem lehet úgy elmenni. Jákob és Lábán nem tudta volna egymást úgy megtámadni, hogy ne kelljen elmenni a szövetség köve mellett. Hogy ne kelljen elmenni amellett, hogy igenis mi szövetséget kötöttünk, mi megegyeztünk, mi ezt, mi kibékültünk, és akkor örökre békültünk ki. De ugyanígy vannak ezek a hamis emléksziklák is. Ezeket is egyszer felállítjuk és bebetonozzuk, akkor nem tudunk úgy közeledni egymáshoz, hogy ne mennénk el mellette. És előfordulhat, hogy valaki teljesen jó szándékkal megy az ő, mondjuk úgy, hogy bolt ellenségéhez, hogy kibéküljön, hogy szeresse őt, és elmegy a fölállított szikla mellett. És eszébe ötlik, és föléled a konfliktus. Ez csak úgy lehet megoldani, ha ledöntik ezeket a sziklákat. Ha ezeket az emlékköveket ledöntjük, és megsemmisítjük. Nézd el, amikor néhány alkalommal megsemmisített bálványokat, akkor azokat összetörte. Felállítottak egy bálványt, és akkor ment Mózes, és összedúzta. Apró darabokra, és beledobták többek között a Kidron patakjának a völgyébe. Hogy elvigye a patak, ne maradjon belőle semmi. Nagyon nehéz így megbocsátani. Nagyon nehéz ezeket az emlékköveket megsemmisíteni. Egyetlen lehetőségünk van az, hogy tudjuk, hogy Isten így semmisítette meg a mi bűneinknek az emlékeit. Ez egy tudatos cselekedet. Ugyanúgy egy tudatos cselekedet az, hogy valamire azt mondom, hogy én erre emlékezni akarok. És nagyon fontos, hogy állítsunk ilyen lelki emlékköveket Isten nagy cselekedeteire a mi életünkben. És ugyanígy tudatos dolog az, hogy lerombolom mások bűneinek az emlékét. Hogy nem állítok emlékkövet azért, amit ő csinál. És tudom, hogy mi nem vagyunk Isten. Tehát nekünk az nem egy egyszerű dolog, hogy azt mondjuk, hogy soha többé erről meg nem emlékezem. És akkor aztán tényleg soha. De arról igenis állíthatunk emlékkövet, hogy én elhatároztam, hogy többet erről nem akarok emlékezni. És az emlékek megmaradnak. Tehát fölbukkanhat az emlékezetünkben, mert tudatosan felejteni nem tudunk. De tudatosan nem gondolni valamire tudunk. De nem úgy, hogy nem gondolunk rá simán. Ugye erről szokott az általános elterjedt kis tréfa szólni, hogy most akkor fél óráig ne gondolj a fehér elefántra. Hihetetlenül nehéz. Egyetlen módon lehet csak fél óráig nem gondolni a fehér elefántra, ha fél óráig az ember másra gondol. És gyakorlatilag így történik a mások bűneinek is az elfelejtése. Nem azt felejtem el, hogy ez történt velem, mert az megtörtént. De ha felbukkan az emlék, akkor mellette fel kell bukkanni a másiknak, hogy én ezt tudatosan megbocsájtottam. Soha többet erről meg nem emlékezem. És akkor ez a második emlékoszlop el tudja törölni az elsőt. És nem elég az, hogy soha többet nem beszélek róla. Azt el lehet határozni, hogy ugye a legrosszabb dolog az, hogyha ha valakinek el szemben újra meg újra felhozzák az ő régi bűneit. Ugye úgy lehet egyébként legjobban konfliktus szítani, hogyha valaki egy veszekedés folytán elkezd elővenni régi dolgokat, és akkor egészen 30 évvel ezelőtti sérelmeket is gondosan felsoroljuk. Biztos a veszekedés, biztos a küzdelem. Nem elég az, hogy azt határozom el, hogy ezt nem fogom felhozni, és nem mondom neki, hanem amikor eszembe jut, akkor ott van az a kő, és azt mondja, hogy nem, én ezt el akarom felejteni. ezt erről többet tudatosan meg nem emlékezem. De ezt föl kell állítani a második döntéskövét, és le kell dönteni az elsőjét. Ezek olyan lelki emlékkövek, amiket nehézből állítani. Emlékkövet állítani nehéz. Erőfeszítésbe telik. Föl kell azt emelni, görnyedni kell esetleg néha ledől, akkor újra fölállítani. Ezek nem könnyű dolgok. A lelki emlékkövek fölállítása sem könnyű dolog. És ugyanígy ledönteni sem könnyű egy már jó mélyen a földbe beágyazódott, jó nehéz nagy követ. De ha ezt nem tesszük meg, és nem állítunk a régiek helyére újakat, akkor azok megmaradnak és mérgezni fognak. És elsősorban minket fognak, másodszorban pedig azt, akivel szemben megőrizzük ezt a bűnt. Még akkor is, hogyha többet nem fogjuk emlegetni. Adja Isten, hogy tudjunk a régi követ helyett újakat állítani. Hogy elengedhessük a régi bűnöket, akár a sajátunkat, akár másokét, és helyette Isten nagy cselekedeteiről szóló köveket állítani. De ez Isten erejével lehetséges. Ezt olvassuk az igében, hogy a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Most erre kell ráállunk, és a régieket magunk mögé hagyni, azokat a bűnöket, amiket mi elkövettünk, vagy mások követtek el velünk szemben, de megemlékezni mindazokról a dolgokról, amiket Isten tett velünk. És akkor tovább tudunk menni teher nélkül. Másképpen ezek a terhek meg tudnak maradni. Akkor imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert a te véred elegendő minden bűnre. Elegendő minden bűnre, amit mi követtünk el, és elegendő minden bűnre, amit mások követtek el velünk szemben. Hálát adok neked, Úr Jézus, azért, mert a te megbocsátásod tökéletes és teljes vagy, hogy a mi bűneinkről soha többé meg nem emlékezel. És hogy tudatosan elvetted azokat magadtól, hogy a tenger mélyére vetetted a mi vétkeinket. És Úr Jézus, segíts nekünk abban, hogy hagy tudjuk lerombolni a mi saját magunk által állított emlékeket, emlékoszlopokat, amikor mások bűnére emlékezünk, vagy akár a saját bűnünkre emlékezünk, és nem tudunk szabadulni attól, holott te már megbocsátottad azt. Kérlek, Úr Jézus, segíts nekünk lerombolni ezeket az emlékköveket az életünkben, és segíts újakat építeni helyettük. Olyanokat, amik arról szólnak, hogy soha erről a bűnről nem akarok emlékezni. Vagy olyanokat, amik azokról szólnak, hogy Isten miket tett velünk, hogy hogyan bocsájtottam el a mi bűneinket. Hogy legyenek sokkal nagyobbak azok a kövek, amiket mi állítunk, és arra emlékezünk, hogy micsoda bűnöket bocsájtott meg Isten nekünk. Mint azok, amikre följegyezzük az ellenünk elkövetett bűnöket. Kérlek, adj nekünk szabadságot. Ad nekünk azt a lehetőséget, hogy megszabaduljunk ezektől a terheinktől, ami saját bűneink terhétől, meg az ellenünk elkövetett bűnök terhétől. Hogy amikor visszanézünk az életünkben, akkor csupa olyan emléket lássunk, amit rólad szólnak, és a te hatalmas cselekedeteidről. Amen.